Rádióegyetem. Becz Miklós, a kaposfüredi meteorit. A 2010. május 29-én a meteor észlelők találkozóján elhangzott előadás felvétele.
Akkor én két lass meteoritról szeretnék beszélni. A elsősorban természetesen kaposfürediről, de az Attila megkért, hogy hozzak egy darabot egy svédországi meteoritból is. És ezért ezzel kezdeném. A svédországi meteoritról egy 3-4 percben beszélünk, a többi pedig a kaposfürediről szeretnék. Ez a svédországi meteorit, ja, és még annyit, hogy az előadás végén meg lehet nézni a kaposfüredi meteoritnak is, egy darabját, meg a svédországinak is, mind a kettő vas meteorit. Külön nem fogom mondani, hogy melyik kép honnan származik, hogy nem a saját képeimet használom, azt mutatom. Ennek az észak-svédországi Mónionaluszta meteoritnak a leesését senki nem látta, véletlenül találták meg a finn határ közelében, gyakorlatilag finn nyelvterületen. 1906-ban két kisgyerek találta meg a meteoritot, Viktor Mattila és Amália Mattila, hát ezek finn hangzású nevek. Ők tehenet legeltettek, köveket rugdostak, közben unatkoztak, és találtak egy rozsdás követ, ami nagyon nehéz volt, és ezt haza is vitték. És hát jellemző a svédekre, hogy két év múlva már mindenki tudhatta a világon, hogy milyen típusú meteoritot találtak Svédország területén. A meteoritát megvolt, de a krátert nem találták meg később se. Később jelenzések kimutatták, hogy ez a svéd meteorit, ez már legalább 800 ezer éve a Földön van. És azóta több jégkorszak is volt a területen, az teljesen letarolta a tájat, a meteoritokat is elmozdította az eredeti helyéről. Tehát kráter nincs, csak meteorit. Aztán 50 évvel az első darab után találtak teljesen véletlenül házalapozás közben még egy meteoritot, és akkor néhány helybéli úgy gondolta, hogy talán vannak még föllelhető példányok, és akkor röplapokat kezdtek gyártani és szórni a környéken, hogy hát ha összejön a dolog. Pár évvel később megtalálták a harmadikat, és manapság minden napos, hogy néhány svéd vagy svédországi finn összefog, és meteoritásásba kezdenek. Persze ők nem véletlenül ásnak, hanem vannak kis talaj, nem tudom, radarjaik, vagy mik, vagy fémkeresőik, és így találják meg ezeket a meteoritokat. Ez a svéd meteorit nagyon hasonlít a jellegében, meg a kémiai összetételében is a kaposfüredi meteoritra. Hogyha megcsiszoljuk és polírozzuk a felületet, és utána pedig savval maratjuk, akkor egy ilyen nagyon szép, furcsa szerkezetet lehet feltárni, mit már hallottunk, a Wittmannstatten szerkezetet. Ez leginkább a damaszkuszi acéloknak a mintázatára emlékeztet. Mivel gyakorlatilag mázsaszám találják ezeket a meteoritokat, nagyon sokat kereskedelmi forgalomba is hoznak, itthon is vehető belőlük ásványőrzéken egy-egy példány. Én ezt a példányt vettem meg, és valamit nagyon régen gyerekkorom én is olvastam arról, amit a Lajos bácsi mondott, hogy valamelyik fáraónak volt egy meteorkése, így ebből a kis meteor darabból ez a kés készült, majd ez az a példány, amit meg lehet nézni a előadás végén. És akkor néhány kép arról zárásként, hogy milyen lehet megtalálni egy ilyen meteoritot, mekkora gödröt kell ásni hozzá. Öreg, fiatal, nő, férfi, mindenki ás. És a Svenssonnak a honlapján az külön fölhívja a figyelmet, hogyha kiástad a gödröt, utána temesd is benne, hogy valaki beleessen. Hát ügyelnek rá, ott egy nyíl mutatja, hogy megtalálták a meteort, és ez a kép pedig, hogy milyen ábrázata van, amikor megtalálja valaki. Még a ruháját érdemes megnézni, hogy mennyi szúnyog lehet ott, milyen szép is háló ruhájuk van. Hát én nem tudom, ki az az ember, nagyon vigyorog. És akkor elhagyjuk ezt az észak-svédországi területet, és akkor irány Magyarország, és akkor jönne a kaposfüredi meteorit hamarosan, de előtte hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy egy vasdarab leesik az égből. Szerintem ez a világ legnagyobb képtelensége, hogy az égből valami leesik, és egy vas. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a meteorok micsodák, a meteor jelenség, azt is tudjuk, hogy ezek egy 10 grammos kis pici testek, amik véletlenül ütköznek a Földdel, felizzanak és elhamvadnak. De meteor koppanást, meteor hullást gyakorlatilag szinte senki nem látott közülünk, mert hogy Földet nagyon ritkán érnek darabok, mert csak a nagyon tömör és nagyobb darabok vészelik át a légkörrel való találkozást. Azt is tudjuk mindannyian, hogy a meteoritok a kisbolygóknak a maradványai, a fő kisbolygóiból származnak, legalábbis a túlnyomó többségük, és a Mars és a Jupiter között van ez a bizonyos kisbolygóév. Ez a kisbolygók sora itt a fő kisbolygóévben nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani a kisbolygókat. Itt keresztúrjákosnak egy felosztását látjuk. A kisbolygóknak van több típusa, vannak, amik differenciálódtak, vannak, amik nem. A nem differenciálódott kisbolygókból származnak a kőmeteoritok, de vannak olyanok is, amik differenciálódtak. Például a kaposfüredi meteoritnak is a szülő égiteste egy egykor differenciálódott kisbolygó lehetett. És akkor hogy kell elképzelni azt, hogy egy vasdarab egyáltalán tömb vas kialakul az űrben? Úgy gondoljuk, hogy voltak olyan nagyobb kisbolygók, amik elég nagyok voltak ahhoz, hogy amikor a belsejük megolvadt részben vagy egészben, elég lassan hűljenek le, és ilyenkor a bennük lévő anyagok a fajsúlyuknak megfelelően vándoroltak az olvadékba, a nagy sűrűségű vas és likkel lement alulra, a többi pedig feljött a felszínre. De azt is láttuk, hogy a meteoritnak milyen hihetetlenül finom a vasmeteoritnak a felszíne, hogyha savval megmaradjuk. Ez arra utal, hogy itt nem egy közönséges vas-nikkel ötvözetről van szó, hanem hihetetlenül lassan millió évekig kellett hűlni az olvadéknak ahhoz, hogy ez a szerkezet kialakuljon. A lassú lehűléshez elég nagy test is kell, és akkor megnézzük, hogy körülbelül mekkora lehetett az a test, ami már képes arra, hogy mondjuk egy vasmagot is létrehozzon. Itt néhány híresebb kisbolygót látunk a Föld holdjához képest, és akkor ez ugye a Föld holdja, ez, és akkor ehhez képest ez a sor mutatja méretarányosan az ismertebb kisbolygókat, a többi csak nagyítás. Ugye a nyomorult kis Gaspar olyan picike, hogy innen a Polaristól csak az N0-ásnak a déli hídjáig érne, elég homogén a szerkezete, nincs vasmagja. Az Eros az már elérne Székesfehérvárig, innen a Polaristól, de szintén nincs tegénynek vasmagja. Ezeket űrszondák meglátogatták. A Matild pedig, az Eros Esztergomig, a Matild pedig Székesfehérvárig érne el. A Vesztáról egyértelműen kimutatták, hogy már differenciálódott a belseje, hogy a méreteit el lehessen képzelni, ez körülbelül akkor, hogy innen Polaristól Magyarország legkeletebbi csücskéig érne el. Tehát akik ilyen modelleket számítottak, van egy ilyen elmélet is, hogy ahhoz, hogy ilyen szép, Wittmannstatten ábrákat mutató rajzolat kialakuljon a vasmeteoritból, legalább egy akkora test kellett, durvább, mint a Vesta, legfeljebb egy kicsit kisebb. Persze ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ehhez ennek a kisbolygónak össze kell törnie, hogy a magjából kiszabaduljon a vas. És itt, hogy múltkor láttuk a keresztúriákos féle kisbolygó felosztást, ezt hasonlóan föl lehet osztani a meteoritokat is. Ezeket is differenciált és nem differenciált meteoritokra osztották föl, ez szerint a felosztás szerint, és itt látjuk a vasmeteoritoknak a helyét is, a tévé felüli oldalon, hogy anyagi összetételük alapján be van karikázva pirossal, mert hogy a kaposfüredi, meg a svédország is a 4A osztályba tartozik. De szerkezetük alapján is lehet őket csoportosítani, a mi kaposfüredi meteoritunk a vas oktaedritek közé tartozik. Hogy mit jelent ez, hogy oktaedrit, azt magyarázat helyett inkább képeken nézzük meg. És akkor jönne maga a kaposfüredi meteorit, itt ez a fotó a meteort leíró Kubovics Imrétől származik, a fotók többsége az saját kép lesz. Néhány fontosabb adatát látjuk így, itt nem kell jegyzetelni, mert ezt egy ilyen kis képes lapra rányomtattam, azt el lehet vinni az előadás végén. Hallottuk a Lajos bácsitól, hogy 95-ben hullott le, durván 2 kilós, tehát akkora, mint egy kalapács, zsömleméretű, Kaposfüred határában esett le, és egy pap találta meg, Török Marcell plébános. Krátert is vágott ez a kis meteorit, egy jó méteres krátert. Én amikor 3 éve ott jártam Kaposfüreden, nagyon csalódott voltam, hogy se kráter, se fénykép, és nyoma sincs a meteoritnak, akkor még az egyetem vizsgálta. Ez a térkép mutatja Kaposfürednek a földrajzi helyzetét, hogy hol található Kaposvárnak az északi szomszédja. És akkor nézzük Kaposfüred térképén, hogy hová csapódott be. Wikipédián rosszul van, nem a plébánia területére esett le, hanem egy plébánosnak a kertjébe esett le, Török Marcellnek a saját portálájára, a falu határába. A becsapódás helyén, egy űrfelvételről nézzük, egy T-alakú épület van, hogy kerül az oda. Ez a becsapódás helyén emelt Mária ház. Ez a Török Marcell, aki a meteoritot megtalálta, egy vallásos ember, pap volt, most már nyugdíjas, ő ennek a meteor hullásnak a helyét megjelölte halálos pontossággal, egy épületet hozott itt létre, Szűz Mária efézusi házának a másolatát. Hogy jól sikerült-e ez a másolat, nézzük meg, de mielőtt hozzákezdünk, gondoljunk arra, hogy amit Kesztei Sándor írt 2 évvel ezelőtt egy cikkében, hogy 2 zarándok helyé vállalt Kaposfüred, oda mehet az is, aki a Mária kultusznak a híve, de az is, aki a meteoritoknak a híve. A múlt héten fölhívtam a Marcell atyát, a vendégkönyv szerint most már 17 ezeren jártak Kaposfüreden, hogy milyen okból azt nem tudom, de megmutatja a meteoritot annak, aki kéri. És akkor most egy pillanatra elmegyünk Magyarországról, ez az a bizonyos Mária ház, amit szeretett volna Marcell atya lemásolni, ez Kis-Ázsiában, Efézusban van, ahol régen az Artemis templom is volt. Ez az utolsó kép erről az efézusi házról, most nézzük meg, hogy hogy sikerült Marcell atya alkotása. Kesztei Sándor részletesen leírja, hogy hogy készült, ezt most nem részletezném. Így néz ki tehát, látjuk, hogy méretében, jellegében, de még a tájolásában is, sőt anyagában is nagyon hasonlít a kis-ázsiai házhoz. Marcell atya áll az épület előtt, és a kezében ott van az a durván zsömle méretű meteorit, ami miatt most itt vagyunk. A nagyon szívélyes, barátságos ember ez a Marcell atya, teljesen idegenként is, barátságosan fogadott, kávét főzött, beengedett, foghattuk a meteoritot, fényképeztettük, ahogy akartuk. Marcell atya, mint vallásos ember, az életének az eseményét úgy élte meg, hogy több csoda is történt az életében. Az első az volt, hogy 20 éves korában egy baleset érte, egy teherautón katonaként utazott a társaival együtt, és vonattal ütköztek, és mindenki meghalt a teherautón. Egyedül ő élte túl, és akkor elhatározta, hogy pap lesz. 20 év múlva pappá szentelték, és 95. május 5-én meg leesett a lába elé egy meteor. Nézzük meg, hogy ez milyen lehetett, hogy lehet ezt elképzelni. Itt látjuk a Mária házat, ez egy januári felvétel, tavaly januárban készült, a ház mellett áll egy vörös fenyő. Nem halt meg a fa, csak az lehullatja a lombát. Marcell atya beszámolója szerint, amikor meglátta, hogy mi történt, egy fényes csóvás valami bevágott a kertbe, és ahogy hallottuk, visszamenekült a házba. De a beszámolónak az is része volt, hogy a meteor nagyon látványosan kirajzolt egy meredek útvonalat az égre, mert hogy nem csak becsapódott, hanem letörte a vörös fenyőnek a csúcsát is, és még krátert is vágott. Tehát pontosan ki lehet számolni, hogy honnan jött ez a vándor, csak az időadat hiányzik, a pontos időadat. Tehát nagyjából így történhetett, ha egy fényképre rárajzoljuk. A fa túlélte a meteorral való találkozót, és a csúcsát ugyan letörte, de a csúcs regenerálódott, csak azóta kétágú, ez az utóbbi durván 15 évben nőtt a vörös fenyő tetején. Kérdeztem a Marcell atyától, hogy megvan-e még a fa, ugye milyen érdekes lenne látni egy ilyet, amit egy meteor vágott ki, de csak legyintett, hogy hol van az már, praktikus ember eltüzelte a fa darabot. Ami szerintem egy idegesítő dolog, de tűzre is kell vetni néha valamit. De hogy milyen precíz viszont más tekintetben ez a Török Marcell atya, az épületet nem csak úgy tájolta, mint az efézusi Mária házat, hanem ügyelt arra, hogy a tabernákulum, az ostyatartó pont oda essen, ahová a meteorit hullott. Tehát gyakorlatilag centiméter pontossággal, már amennyire lehetett, megjelölte az utolsó meteor hullásunknak a helyét. Egy kis ezüst színű csillagot készítetett, a dátum ugyan nem jó rajta, 2 évvel magasabb évszámot mutat, de nagyon jól néz ki, és tényleg megkereshető Kaposfüreden, ha elmegyünk oda. Így néz ki belülről ez a kis épület, a meteor hullásunk szentélye, és akkor nézzük meg, hogy belülről hasonlít-e egyáltalán a efézusi Mária házára. Ez meg az efézusi Mária háznak a belseje. Szűz Mária Jézus anyja bizonyos hagyományok szerint Efézusban ebben a házban szenderült el. És akkor nézzük magát a meteoritot, hogy milyen. Hát durván akkora, mint egy nagyobb acska zsömle, rozsdabarna a felülete, mély beöblösödések vannak rajta, amit ilyen lekerekített peremek határolnak. Az egyik oldal a fémszíni, mert hogy ott az egyetemen lefűrészeltek belőle egy darabot vizsgálatra, jelenleg is kutatják, vizsgálják a meteor anyagát. Az egyik oldal, ami pedig a Lajos bácsi felé néz, az teljesen sima. Most kitesszük egy asztalra a kertbe, Kaposfüreden, és akkor körbeforgatjuk ezt a meteoritot. Marcell atya nagyon örül neki, hogy van egy lapos talpa, mert így pont le lehet tenni, nem billeg. És akkor körbe forgatja, tényleg nagyon jó, mint valami kis kegy tárgyat, úgy helyezi el a szobájában. Kicsit megforgatjuk, és nézzük meg tényleg ezeket a furcsa beöblösödéseket, hogy el lehet képzelni, hogy mi minden történt vele. Most oldalára billentjük, és akkor még egyszer megforgatjuk, hogy megnézzük, hogy tényleg ebből hiányzik egy darab. Magyarul a kaposfüredi híradásokhoz az is hozzátartozik, hogy itt nem egy meteorit esett le, hanem egy fél meteorit. Ez jól látható. A meteort leíró Kubovics Imre szerint ez a magas légkörben törhetett el, korábbi feszültségek mentén. Valóban ez is becsapódott, de hogy hova, azt senki nem tudja. Nyilván egy vasmeteorit messzire nem vitorlázhat el. Itt hallottuk, hogy milyen körön belül estek le a kőmeteoritok. Ez nyilván akkor, ha leesett, akkor közelebb van. És én amikor először 2007-ben Kaposfüreden jártam, nagyon csalódott voltam, hogy se meteor, se fénykép, de még a kráterről sincs semmi mérési adat, vagy valami szerencse. És Barta Lajos bácsi, illetve Kesztei Sándor bíztatott, hogy ez nem csalás, nem ámítás, tényleg van, létezik a kaposfüredi meteorit. Előbb Bérti Szaviszlót kerestem meg az útmutatások alapján, és végül Kubovics Imrénél megtaláltam a meteornak a fényképét, de magát a meteort nem találtam meg, mert azt visszaküldte Kaposfüredre Marcell atyának. Viszont az egyetemnek voltak mintapéldányai, ezek vannak az asztalon, és ezeket meg is lehetett nézni. Az egyetemen is körbevezetett bennünket a professzor. Az egyetemnek nagyon szép ásványtára van. Az idősebbek, tehát mondjuk velem egy idősek turván, azok tudhatják, hogy ez a kőtár eredetileg nem itt volt, hanem az Asztóriával szemben, csak amikor lágymányosan fölépült az új egyetem, szétszerelték az egészet, és egy ugyanolyan terembe minden tárgyat visszavittek az eredeti helyére. Ennek a teremnek a végén is van egy rakás meteorit, egy jó olyan dupla vitrin sok polccal, a meteoritok sokasága tölti meg. Kubovics Imre egyébként a meteoritoknak a professzora, sok kincset őriz a fiókjaiba, itt is föl lehető egy pici darabka a kabai meteoritból, ez egy bélyeg nagyságú darab. Ez a darabka pedig, ami most a mikroszkóp alatt van, amit a mai előadásra kölcsönzött nekünk a professzor úr. Savval meg van maradva, csiszolva is van, tehát rendkívül szép, legalábbis szerintem. És olyan értelemben is jó választás volt, hogy ezt adta nekünk a professzor úr kölcsön, hogy ennek van egy eredeti felszíne is a csiszolt mellett, és ezen is látszanak kisebb-nagyobb beöblösödések, amit ha valaki akar, majd nézegetett is hamarosan. És ami még meglepőbb volt számomra, hogy teljesen idegenül kerestem meg Kubovics Imrét, mégis kölcsönadott egy hétre egy mintadarabot, ezt a 64 g-os mintát, amit hazavihettem, és lefotózhattam, megnézhettem. Későbbi fotók összemontírozásával meg lehet nézni, hogy a fődarabon hol lehetett ez a kis mintadarab, amit most beszeretnék mutatni. Ha megnézzük ezt a képet, akkor látjuk, hogy az egyik oldal rozsdabarna, ez a meteor eredeti felszíne, a másik fémszíne. Ez a rozsdabarna felszín akkor jön létre, amikor áthalad a meteor a légkörön, ugye a Földnek oxidáló légköre van, berozsdásodik a meteorit, mire Földet ér. Elég kíros. Ugye ez mennyire így lehet, az egyik marsjárónak a fényképét is idézzük meg, talált nem tudom már melyik marsjáró, a Mars felszín egy vasmeteoritot, az nem rozsdás. Más a légkör. Elég furcsa. És akkor nézzük meg, milyen a kaposfüredi meteorit felszíne. Körülbelül egy ilyen 6 centis tárgyat nézünk, hogy el tudjuk képzelni a méreteit. A felszíne rendkívül izgalmas, sok ásványbőrzén nézegettem vasmeteoritokat, de ilyet nem nagyon láttam. Rendkívül öreg a felszíne, biztos, hogy több százezer évig keringett az űrbe, még nem lett kimérve, hogy pontosan mennyi ideig, de a felszínén a belső kristály szerkezet is szépen látható, máshol pedig nagy valami becsapódás nyoma, vagy beöblösödés látható, máshol pedig töréseknek a nyomait lehet megfigyelni. Tehát jó sokat szenvedett ez a nyomorult kis meteor darab is. Itt a felémeső oldalon látjuk a meteornak az oldalán a kristály szerkezetet, a másik oldalon, a Lajos bácsi felüli oldalon pedig látjuk, hogy ott valami ezt elpusztította. Tehát kaphatott ez a szegény darab is jó nagy pofonokat az életbe. Itt, ha jobban megnézik, akkor kirajzolik egy ilyen kis kör, valamire talán becsapódott. Lehet, hogy egész picike test volt, azt nem tudjuk, és csak az erózió növelte meg a gödröt. De minden esetre ugyanemellett találunk reperéseket is a meteoriton, tehát valószínűleg itt jó nagy koppanás történhetett. És itt látható az is, oldalról nézik ugyanezt a területet, hogy hogy zúzódott szét ez a Birmanstatten szerkezetnek a nevezett szerkezet a meteoriton valami koppanás miatt. És ilyen alapon föl lehetne állítani ennek a meteoritnak is az élettörténetét, a relatív korát ennek a kis darabka egyes tájainak, de ezt most nem teszem meg, csak hát érdemes nézegetni, hogy mi minden történhetett vele, mielőtt a Földre leesett. Vannak olyan részei egyébként, ahol olyan, mint hogyha lefűrészeltek volna belőle egy darabot, vagy a sajtból levágtak volna egy darabot, annyira sima. Másút látszik a kristály szerkezet, megint máshol olyan képet is látunk róla, hogy a szerkezetnek a felső részét levitte valami törés, de alul a málott felszín még mindig megfigyelhető. Tehát valami legyalulta. Tehát itt csak örömködtem a lehetőségeim határaim belül meteorfényképekkel. Ha megnézzük a meteornak a külső felszínét, akár szabad szemmel, még valamit lehet rajta észrevenni, a kristály szerkezete meg a rozsdabarna foltok miatt megint a fődarabot látjuk. Itt-ott vannak rajta kis fekete gömböcskék. Ezek picikék, 1-2 tized milliméter átmérőjűek. Hogyha megnézzük ezeket mikroszkóp alatt, leginkább az ilyen pesti térfigyelő kamerákhoz hasonlítanak. Ezek olvadékgömbök, professzor szerint úgy jöttek létre, így magyarázta nekem, amikor a légkörön átsűvített, akkor a felület egy-egy pontja megolvadt a súrolás miatt, és az olvadék fölvette gyorsan a legkisebb felületű alakot, a gömböt, és utána az egész hirtelen megdermett. Több tucat ilyen kis gömböcske látszik rajta, nagyon jól néznek ki. Aztán van egy reperés is rajta, az egyik reperésben meg ilyen, ezeket nem tudom mik, kis borostyán színű fürtök láthatók. Nagyon picik ezeknek a méretei, 10 milliméterekben van megadva a gömböknek, meg ezek olvadék gömbnek, meg annak a kis fürtse, borostyánszerű fürtnek a mérete. De nézzük meg magát ezt az oktaéderes felszínt. Ugye az oktaédert, hogyha itt megnézzük a képet, nem kell magyarázni, hogy miért hívják oktaédernek, látszik, mert kimállottak az oktaéder lapok. Máshol viszont a felszín még öregebb, a málás előre haladottabb. Itt a felszín gyakorlatilag apró vékonyka lemezekre esik szét, olyan vékony lemezekre, hogy egy varrótűnek a hegyét lehetne legfeljebb oda becsúsztatni. Hogy az ördögbe alakulnak ki ezek a furcsa kis lemezkék egy meteoritnak a felszínén. Most megnézzük a másik oldalát is, a fémszínű oldalt. A fémszínű oldalt, hogyha csak a flexel levágjuk, mint a kerületén, akkor semmi nem látszik rajta, olyan, mint egy elfűrészelt kalapács. Viszont ha megmaradjuk híg salétromsavval, vagy étetjük salétromsavval, akkor a felszínén egy csodálatos vonalháló jelenik meg, ezt hívják Friedmannstatten hálózatnak, vonalaknak, ennek láttuk a térbeli változatát a málott felszínen is. Magyarul ez azt jelenti, hogy a meteoritnak ugyan megvan az átlagos anyagi összetétele, hogy nagy rész vasból áll, 8% a nikkel, és még van benne sok egyéb anyag is, de nem egy homogén ötvözetet kell elképzelnünk, hanem egy olyan kődarabot, ami a legkülönbözőbb ásványokból áll. Hát ezekről néznénk néhány képet, hogy milyen szépek. Mint egy abrosz. Abstrakt abrosz. A szerkezetet persze megvizsgálták, régóta ismerjük már ezt a Friedmannstatten szerkezetet. Nézzük meg, hogy mi hozza létre ezt a szerkezetet. Itt szintén Kubovicsnak az egyik könyvéből látunk egy ábrát, egy másik meteoritnak egy 1,5 milliméteres darabját, tehát innentől idáig megvizsgálták, és bejelölték, hogy két fontosabb ásványa van, a kamacit és a ténit. Kamacit a vastag, a ténit pedig ez a vékony rész. És egy mikroszondával megmérték a vonal mentén ezeknek az anyagi összetételét, és akkor ebből látjuk, hogy kétféle vasnikkel ásvány van a meteoritban, egy igen magas nikkel tartalmú, 30%-os nikkel tartalmú ténit, aztán egy kisebb nikkel tartalmú kamacit, aztán megint ténit, és itt középen pedig a kamacitnak és a ténitnek egy finom szemcsés ilyen egyvelege, a plesszit látható, amilyen közepes nikkel tartalmú. És mivel eltérők ezek a vasásványok, ezért eltérő tulajdonságuk a meteornak a része is, gyakorlatilag pontról pontra változik a felület keménysége és oldhatósága. Ezen a kis mikrofotón azt látjuk, hogy itt vannak ezek a kb. 1/3 milliméter vastag kamacitsávok, és közöttük pedig kb. Olyan 100 milliméter vastag ténit szegélyeket látunk. Ez a két ásvány adja a nagy részét a meteoritnak, de most is vizsgálja a professzor a meteoritot, sok másfajta ásványa is van. Ha így nézzük mikroszkóp alatt ezt a meteoritot, akkor külön érdekes, hogy ezeknek a színe nem jellemző, hanem fényvisszaverő képesség, hogy forgatjuk, mindig változik. És mivel a meteorit ilyen ásatag, öreg meteorit, érdemes összehasonlítani a málott részeket a frissen maradott és csiszolt részekkel, és akkor ha azonos nagyításban nézzük a felület mintáit, akkor kiderül, hogy amiket mi mindenféle kis lemezkéknek láttunk eddig, azok gyakorlatilag ugyanazok a szerkezeti elemek, amiket hát minden vas ilyen oktaedritről ismernek. A vastag sávok a kamacit sávok, a vékony sávok pedig a kis ténit sávok, amik térben valójában lemezként kell elképzelni. Középről pedig lehet látni, hogy innen teljesen kipergett a kamacit és a ténit finom szemcsés együttese a plesszit. Tehát forró járt szegény. Össze is lehetne ezt egy táblázatba foglalni, hogy milyen tulajdonságú az a két legfontosabb ásvány, a kamacit és a ténit. Engem leginkább a keménysége érdekelt, mert én is csiszoltam egy késpengét egy meteoritból, hogy mire jó ez. Nem tudom, hogy milyenek lehettek a patkók. Érdemes megnézni, hogy milyen kemény lehet egy meteorvas. Az a baj, hogy a meteorvasnak a különböző ásványainak a keménységét azt más skálában adják meg, mint a késeknek, olloknak a keménységét, de egymás mellé állítom két ilyen skálát, akkor kiderül, hogy bizony szegény meteorvas úgy sima szeleteléssel nem válik alkalmassá arra, hogy abból komoly szerszámok készüljenek. Itt láthatjuk a Rockwell keménységét a piszkárszólónak, meg egy svájci bicskának. Itt pedig azért látjuk így ollószerűen a meteor késünket, mert a kamacit az kicsit puhább, az 4-es keménysége, a ténit meg 5,5-es, pontról pontra változik a keménysége, a szilárdság ennek a meteoritnak. Éppen ezért másképp oldódik, gondolom ezért is, és másképp pusztul le. Itt végül a lepusztult felszínről látunk néhány felvételt, hogy hogyan pusztulnak el ezek az egykor vastag, büszke kamacitsávok, és a kis ténit meg, hogyan dacul a magasabb nikkel tartalmú ténit a lepusztulással. Ez volt az a vas saláta, amit a bemutató hogy közepe tájékán néztünk, és azok a kis rések azért jöttek létre, amiben a varrótűt be lehetett volna illeszteni, mert a puhább kamacit szinte teljesen elpusztult, és csak a ténit maradt. Mind a kettő egyébként mágnesezhető, magas vastartalmú. És Lajos bácsi is mondta, hogy milyen szerencsés ez a Marcel atya, milyen kevés vasmeteorit hullást láttak. Itt megint akkor a Lajos bácsi felüli oldalon nézzük a szürke mezőt, ez mutatja a hullott meteoritok között a vasmeteoritoknak az arányát. Tehát nagyon szerencsés embernek mondhatja Marcel atya, nem lehet csodálkozni azon, hogy ő vallásos emberként, ez csodaként, égi jelként élte meg, hogy becsapódott a meteorit. Ha oda megyünk, nagyon kedvesen fogad, de már nem vehetjük kézbe a meteoritot. Múlt héten azt mondta, hogy igen, ott van, újra Kaposfüreden, de üveg alatt tartja, igen, nehezen hozzáférhető helyen, megfogni már nem lehet, de aki kéri, annak megmutatja. Nekünk még tavaly előtt szerencsénk volt, akkor megmutatták, még macskázni is lehetett közben.
Elhangzott Becz Miklós, a kaposfüredi meteorit. A 2010. május 29-én a meteor észlelők találkozóján elhangzott előadás felvétele. Köszönjük a Magyar Csillagászati Egyesület felvételét. További információ www.mce.hu.